Fiam születése. Fiam Attila Kamoho Ali Honoluluban született. Talán ennek tudható be, hogyha valahol megjelenik, a legfelhősebb ég is percek alatt kitisztul, ha pedig derült volt, még jobban kiderül. Nem mintha Honoluluban mindig sütne a nap. A születését megelőző hetekben is vastag, áthatolhatatlan párafátyol lebegett egész Oahu fölött. Lebegett és gomolygott, mint a füst. Abban a pillanatban, amikor világra jött, akkor foszlott szét nyomtalanul. Mike Körnagy hívott meg, hogy töltsünk nála néhány napot. Felesége egy évre Európába utazott, önkéntesnek egy kelet-európai árvaházba. Nagy tapasztalattal rendelkezett, ugyanis az őrnaggyal együtt 16 gyereket fogadtak örökbe. Az utolsó épp abban az évben repült ki a családi fészekből. Úgyhogy az őrnagy örült, hogy megoszthatja velünk magányát. Kijött értünk a reptére, hazafelé pedig elvitt az őserdő széléig. Szerette volna megmutatni a sziget legszebb vízesését, ahova kevesen jutnak el. Egyrészt, mert hol létét titokban tartják, másrészt, mert nem könnyű megközelíteni. Valóban szükség volt némi ügyességre. Kötélkorlátba kapaszkodva másztunk le a katlamba, amelynek mélyében kókuszpálmáktól, lila és fehér orchideáktól övezve tiszta vízű tó hevert. Kecskebékákat megszégyenítő hasasokat ugrottunk a vízbe, kéjeseket sikongatva csapkodtunk, ám az élvetek hangok szétporlattak a katlan tágas ölében, vagy talán a sok-sok bársonyos orchidea szirom nyelte el őket. Az őrnagy azt is megmutatta, pedig ezt végképp nem szokta, hogy a tó csak úszva megközelíthető partján virít Hawaii féltett kincse, a zenélő orchidea. Szirmai tölcséresek, ezért a legkisebb szellőtől is búgó hangot hallatnak, és bár a fülünket hegyezni kellett, a sok-sok miniatűr fúvós koncertje az örökké valóság beteljesülő ígéretével marasztalt. Csak az őrnagy sürgető szavaira emelkedtünk fel, és indultunk vissza. Nem meséljetek erről senkinek, parancsolta, illetve kérte parancsosztáshoz szokott hangján, és mi természetesen készségesen bólogattunk. A kötfátyol sötéten sűrűn gomolygott felettünk, mondhatni fenyegetően. A visszafelé úton érte az őrnagyot a baleset. Már majdnem feljutottunk, megcsúszott, vissza a katlan aljába, és neki csapódva egy kemény fatörzsnek eltörte a lábát. Lábszárcsontja átszúrta tért hajlata fölött a combját, helikopter jött érte, kötélen csévélték fel, és szállították kórházba. Hosszú felépülést jósoltak neki, így a ház körüli teendőket kénytelen volt ránk bízni. A tényleges munkát Tokió egy mogorva japán férfi végezte olyan precizitással, hogy csodájára jártunk. Ő takarította a házat és az udvart, leszette az érett banánokat és ananászokat, elseperte a madarak ürülékét a garázs elől. A kocsikat minden nap fényesre törölte, aminek nem sok értelme volt, mert ahogy kihajtottunk, pillanatok alatt pára réteg lepte be az autót, mi több, néhány óra múlva vékony moharéteg is megjelent rajta, alulról felfelé terjedve, alattomosan, mint a penész. Három autója volt az őrnagynak, de mi kizárólag a terepjáróját használtuk, a hétüléses Ford Expedition-t. Lötyögött rajtunk, de azért élveztük, hogy bárhová bemerészkedhetünk. Önálló életünket azzal kezdtük, hogy átautóztunk az északi partra. A szigetek is olyanok, mint a fatörzs, északi felük teljesen más, mint a déli. Sőt, az útirány is befolyásolja, mit látunk. Mert ha szigeten átlósan átvágva, Haleiwa felől mentünk, fel az északi csúcsig, a fények miatt minden érdesebbnek tűnt. Ha viszont a keleti parton végigautózva az ellenkező irányból közelítettük meg, Kahuhunál olybá tűnt, kiszáradt tengermederben járunk, az irdatlan víztömegből csupán néhány zörgő kagylóval teli tócsa maradt. Nem költöztünk be Mike sokszobás a mi körülményeinkhez képest fényűző házába. Megelégettünk az eredetileg felkínált fészerfélével, ahova lila végű liánok kúsztak be a tető alól, és becsorgott az eső is. Egyfelől imponált Mike Yankee tájékozatlansága, amivel elhelyezett minket előítéleteinek polcain, másodszorban a fészedben egy őrületesen kényelmes vízágy volt betéve. Harmadsorban pedig vonzott a természet tapintható, belélegezhető közelsége. A sarokban fészkelő barna banánpók veszélytelen volt, mint ahogy minden állat a szigeten. Sem szúnyog, sem bögöly nem csípett, sem skorpiók, sem kígyók nem fenyegettek. Egyetlen esetre emlékszem egyik utunkra, ahonnan a félelem konkrét érzetével menekültünk el. Fent az északi parton egy elhagyott területen történt. Az ősi sziklarajzokat kerestük, miközben megpillantottunk egy lankás helyet, ahol színes sátrak álltak. Megálltunk fenn az úton, hogy fényképeket készítsünk. Ahogy kiszálltunk, megjelent lentről egy eltorzult arcú asszony, Haole, Haole ordibálta eszelősen. A sátrak közül ekkor előrontottak még legalább tucatnyian. Férfiak mind, ők is üvöltözve kapaszkodtak felfelé. Penekülésre fogtuk, gyorsan visszaugrottunk az autóba, de a motor nem akart beindulni, az emberek rohanni kezdtek felénk vadállati ösztönökkel, mint ragadozók, amikor a menekülő préda megbotlik és elhasal a földön. Mire felértek, szerencsénkre berobbant a motor, mi pedig elrobogtunk. Tokiótól tudtuk meg, hogy a Haole azt jelenti büdös fehér. Olyan kiejtéssel, ahogy Szatmáron a hólét mondják. Tokió azt javasolta, szerezünk egy kutyát, mert ha azzal megyünk, senki nem fog ránk kiáltozni, ugyanis a szigeten csak a benszülötteknek van kutyájuk. Egy ideig próbálkoztunk, de kiderült, a kóbornak tetsző kutyák nem gazdátlanok. Elcsábításukkal csak olajat öntenénk a tűzre. Amúgy pedig legalább olyan megközelíthetetlenek, mint a ferálnak nevezett elvadult macskák. Legfeljebb a barna banánpókot vihettük volna magunkkal, egyedül azt tűnt befoghatónak. A gekkóink is elmenekültek, ha megrebbentünk az ágyban. A menekültek helyett pontosabban leléptek. És azt sem állíthatom, hogy a mieinknek tartották volna magukat. Egyszer tetettem az alvást, miközben résnyire nyitott szemmel lestem őket. Bejöttek, és mindent végig szagláztak. Eta és Adél lett a nevük, mivel egy ismerős ikerpárra emlékeztettek. Eta sárga volt, Adél zöld. Valószínűleg a fészer volt az otthonuk, minket Haolénak tekintettek, és bosszúból éjjel, illetve a nappali sziesta idején beosontak, a bosszú dühe érződött mozdulataikban, lilásan sejmezett nyelvükkel belenyaltak edényeinkbe, levizelték a ruháinkat, már-már művészethez hasonlítható szertartásos mozdulatokkal. Amúgy nem vágytunk emberek társaságára. Felajzott a természet szépsége. Pontosabban az a bennünk megesett változás, hogy szemünk lett erre az ezerféle szépségre. A nap felkelt, a ködös ég miatt különösen drámai volt, egészen borzongató. A színek tompasága érzékien felnagyította a kontúrok sejtelmességét, feloldva a tárgyak kényszerű különvalóságát. Valami elfutó, nem valami állandó, valami, aminek megfoghatatlansága mögött az óceán transzcendens kéksége állt. De nem tájképet akarok most festeni. Szeretném elmesélni fiam születését. Amikor kiderült, hogy akár hónapokat is a szigeten maradunk, mert Mike lábadozás egy orvosi műhiba miatt igencsak elhúzódik, első kérdésünk az volt, hogy hol fog a gyerekünk megszületni. Ha nem is vészesen, de azért közeledett az idő. Egyik nap elvergődtünk az istenek születési helyére is. Kukaniloko a neve. Útközben elerett az eső, és ha nem terepjáróval vagyunk, egész biztosan beragadunk a vörös agyagba. Az eső később sem állt el, nem sokat látunk az óriás kőbölcsőkből, az özönvíznek mégis köszönhetünk valamit. Senki sem járt akkor arra, így a meleg esőben zavartalanul kifekhettünk a kövekre, és beszippantva a körülöttünk kipárolgó misztériumot, mohón egymásnak estünk. Egyik alkalommal, Mike betegágyától jövet, javasoltam, hogy talán itt, ebben a kórházban is születhetne. Ráadásul azzal dicsekednek, hogy Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke is itt jött a világra. Javaslatom heves ellenállásra talált. Nem, semmi esetre sem, ismeri a kórházakat, szült már ott, borzalmas hely. Illetve borzalmas az egész szemlélet. Egy borzalmas szemlélet borzalmas gyakorlata, amely szelíd emberekből is szemételen mészárosokat csinál. Nem, többet nem fog kórházban szülni. Ha otthon volnánk, akkor egész biztosan otthon szülne. Sokáig a tenger volt a preferált változat, valamely eldugott öböl. A szigeten minden turista iroda titkos strandokkal csalogatta reménybeli ügyfelét, ahol persze pálmalevelekkel fedett kunyhók, hűsítő koktélokat kínáló bárpult és Baywatch szolgálat is helyet kapott. Mert hát titkos helyekre vágyódik mindenki, mintha a szépség csak ott árulkozna fel, hogy a szépségre szomjazó kielégületlenségét kielégítse. Rákaptunk a megfelelő hely felkutatására. Meglepett, hogy a néptelenség perverz kozmikusságát mennyire élvezzük, mennyire élvezünk beleolvadni a természet élvetek vadságába, mennyire élvezünk személytelenül és megrendülten oktalan lényekké változni. Szóval a sziget felfedezése egybeesett a testek felfedezésével is, jó lehet azt hittük, nincs már felfedezni valunk. Pedig minden nap változtak az arányok. Eleinte azt hittük, talán túlzó szabadosságunk feszélyezi Tokiót. Szótlanabb és komorabb lett a közelünkben, és ha kérdeztük, mi a baj, érthetetlenül mormogott valamit, miközben a gyarapodó has felé sandított, mint valami közeledő katasztrófára, amelynek előjeleit senki nem hajlandó tudomásul venni. Talán arra céloz, hogy túlzott ledérkedésünknek ez lett az eredménye? Vagy éppenséggel arra int, hogy ne essünk túlzásokba, hiszen ott van az a harmadik, aki mégiscsak mindent közelről kénytelen átélni, és nem biztos, hogy ő is ugyanolyan szabados természetű. Megkérdeztem egyszer tőle, van-e gyereke? Nincs, intett rövid mozdulattal. Nem szereti a gyerekeket? Válasz nélkül odébb állt, és gyors mozdulatokkal kezdte az autókat sikálni. Megkérdeztem, hogy hol született. Szinte gyűlölettel nézett rám. Itt minden szegény kórházba megy, csak a gazdagok szoktak otthon szülni. Ha már itt vagyunk, legyen kukanilokó, döntöttük el végül. Legutoljára Haumea, a földanya szülteit meg, legkisebb fiát, Kamoho Aliit, a cápa istent. 2 óra alatt odaérhetünk. Meg is mondtuk Tokiónak, mindig hagyja elől az expeditiont, azonnal indulhassunk, ha kell. Úgy tűnt, kérésünket elereszti a füle mellett, de azért mégis teljesítette. Sokat szórakoztunk ijedelmén, amivel a közeledő has elől elmenekült. Ha viszont hosszabb kendő vagy lengeruha takarta, ha nem kellett szembesülnie vele, akkor úgy beszélt velünk olyan zavartalanul, mintha a has nem hozzánk tartozna. És mivel az idő egyre szürkült, egyre nedvesebb és súlyosabb lett a levegő, a has is elmerült az esőköpenyek és selyemkendők alá. De amúgy láthatatlanul is könnyedséget sugárzott. Mi úgy éreztük, közelébe kisebb a gravitáció. Amikor máj kérésére a népszerű vízünnep előtt lampjonokat szereltünk a banánfákra, úgy repdestünk mindketten a létrákon, mint a színes tollú juju, ez a fűr nagyságú madár, amely a sziget békéjében elfelejtett repülni, így csak ilyenkor, egyébben egyszer a létra segítségével bír a fákra feljutni, holott imádja a félig nyers banánt. Megállt az idő. Egyik nap olyan volt, mint a másik. Miközben minden óra különbözött az előzőtől. Tokió azt mondta, a köd egy rossz történetből mászott elő, és addig marad itt, amíg valaki vissza nem tereli. Nem emlékszem, foglalkoztatott-e a jövő. Belevetettük magunkat az óceán ölelő karjaiba, minden nap fürödtünk, minden nap kókusztejet ittunk, és ananászt tettünk vajas kenyére. Egészen kifehéredett a nyelvünk. Elindult. Hallottam félálomban. Felkeltem, kábán kiléptem a fészer elé. Az éjszaka hangjai épp átadták helyüket a nappaléinak. Mire rendesen magamhoz tértem, már bent ültünk az autóban, útban a szülőkövek felé. De ahogy ilyen esetekben megtörténik, elnéztem az utat, eltévedtünk. Egy jobb kanyar után kátyús út következett, csak lépésben mehettünk. Közel 1 óra múlva sem javult a helyzet, visszafordultam. De akkor már késő volt. Jó, hát nincs mit tenni, itt fog megszületni. Egy kanyarban pár méterre az úttól alacsony, a fák közé messzire benyúló ház állt. Mellette az udvarban kisebb épület, amolyan istálóféle, bár állatokat nem láttam. Behajtottam az elkerítetlen udvarra. A házból a pálmalevelekkel fedett teraszra kilépett egy asszony. Észrevettem a szemem sarkából, miközben azon voltam, hogy kipakoljam a csomagtartóból a magunkkal hozott holmikat. Az asszony odajött, de mielőtt bármit mondtunk volna, bólintott. Láttam rajta, hogy látja, mi a gondunk, és segíteni szeretne. Leterítettem a kocsiból hozott pokrócot. Jobb lenne ott, mutatott a ház sarkában álló Dézsa felé. Én mindig abban szültem. És már indult is előre. Arra a kiabálós, haolés nőre emlékeztetett, csak most más volt a tekintete. Talán alacsonyabb és kövérkésebb volt, de nem biztos. Látszott a hajszálak között a sötét fejbőre. Ugyanolyan fekete volt, mint a haja. És mint a macskája. Életemben nem láttam kövérebb macskát. A lábai eltörpültek a teste alatt, a feje egybeolvadt nyakatlan törzsével. Nem is tudott rendesen járni, imbolygott jobbra-balra, mint valami félig telt boroshordó. Aztán lehuppant a kocsi kereke mellé. Kemokeoénak hívták az asszonyt, neve azt is jelenthetné szótlan. Alig-alig szólalt meg, de nem is kellett. Nem tudom, hányszor szült, hány bajúdó nőnek segédkezett, de érződött, benne van, benne a gyakorlatban. Miközben a gyakorlat meg ő benne, a mozdulataiban válik elkerülhetetlenné. Mintha tőle indult volna ki minden, holott egyértelműen ő is utasa volt az induló szűk egy órának. Nem csupán a rossz megállíthatatlan, hanem a jó is. Hány óra? Kérdeztem Kemokeoétől, de nem felelt. Helyette körbejárt az öblös facsövön telengedett dézsát. Kihozott a házból egy vörös keresztes dobozt, kivett belőle egy üvegcsét. Kicsavarta, belerázott valamit a vízbe. Az illatától jól eső nyugalom áradt szét bennem, megteltem bizalommal. Feltűnt, hogy a távolabbi tárgyakat élesebben látom, mint az előtt, sőt, mintha a tárgyak mögé is belátnék. Kitágult a világ. Beugrott az is, hogy mit álmodtam aznap éjjel. A régi házunk kertjében kisgyerek sétál a friss tavaszi szántás barázdáin át, mintha óriási agykérgen. Kezében nagyító üveget tart, néha lehajol, és a lencsén keresztül a barázdákat vizsgálja. Egy darabig még toporgott az iránytalan, céltalan tetvágy, egy darabig még minden várható esemény jövő idejű volt, aztán átfordult az egész, várhatóan, mégis váratlanul, mint a partszakadás. Mint a partszakadás lassított filmen. A lassított filmkockákon annyi részlet bukkan elő, hogy a néző nem érzékeli a lassítást. Nem tudom, honnan tudtam, hogyan tartsam a hátat. Alig valamivel a medence fölött, két tenyeremmel, miközben a vajúdó test rányomódott, rákönyökölt a dézsa peremére. Éreztem, ahogy a csípő dolgozik. Érzem a csípőd, ahogy dolgozik, kiáltottam. Mély hangú feljajdulás volt a válasz. Nemigen hangzottak el értelmes szavak. A világra érkezőt óvtuk talán, nehogy benne felejtsük egy mondatban. Három jajdulás követte az elsőt. Mélynek induló, magasan felcsapó sikolyok. Magok a föld alatt, fekete, fényes, tojás alakú magok. Nehezen pattan meg a héjuk. De végül megjelenik a csíra a résben. Oda teheted a kezed, ha akarod, szólt Kemokeoé. Akkor Anna oda nyúlt, és azon nyomban sírva fakadt. Érzem a fejét, mondta, és potyogtak a könnyei. Érzem, itt van. Ebben a mondatban még csak Anna volt benne. Illetve benne volt az is, amitől kipattant az idő sötét burka. Benne volt az erő, vagy minek nevezni, benne volt a változást hozó lendület. A gomolygó párafüst szétoszlott, és mindent beragyogott a napfény. A dézsa fölötti liánok színes fonalakká változtak, a levelek is kiszínesedtek. A fátyol eltűnt, iszonyú erővel kisütött a nap. A messzeségből, felfoghatatlan távolságból sütött. Az a meleg és az a fény, ami elért minket, pontosan jelezte, milyen messziről jön. Micsoda messzeség kell neki ahhoz, hogy elviselhetővé szelídüljön. Sötét foltot láttam Anna combja között előre-hátra mozogni. A hónalja alatt átnyúlva tartottam a dézsa falához tapadó hátát. Dolgozik a lábával, kapálózik a karjaival, érzem, mondta Anna. Nem, még nem, kiáltotta magának, majd csak a következőkor, Úgy lélegzett, ahogy az óceán hullámai a partra kifutva elalélnak, és átadják helyüket a következőnek. De ahogy a látható hullám alatt van egy másik hullám, Anna testében is előre futott a nem látható. Már csak azt láttam, hogy Kemokeoé behajol a dézsába, és kiemel a vízből valamit. Igen, akkor született meg. Akkor, amikor kiemelte a vízből, és szembefordítva belünk, rátette Anna mellére. Amikor megpillantottuk az arcát, akkor született meg. Nevetni kezdtem. Folyt a könnyem, úgy nevettem. Nevettem a ráncain, nevettem azon, ahogy a szemét nyitogatja, ahogy a szájával tátog. Mint egy öreg, nagyon öreg ember. Ráadásul apámra hasonlított. Pont olyan, mint te, mondta Anna. Meg fogok fiatalodni, feleltem. És igen, valóban a bőre már is kezdett kisimulni, és 3 perc alatt legalább 30 évet fiatalodott. Milyen nap van ma? Kérdeztem Kemokeoét. De nem válaszolt, rám sem nézett. Annának dünnyögött valamit, mutogatva a dézsa melletti kiterített vastag kókuszmatrac felé. Anna oda nyújtotta neki a fiamat, és a dézsa oldalába kapaszkodva felemelkedett. Szétnéztem, találok-e valamit, amire ráállhatna, de ő már átlépte a dézsa peremét. Alányultam, hálásan rám nézett, rám dőlt, kiemeltem. 4 lépés, nem több, de csak lassan bírta megtenni. Kemokeoé ölében a fiammal, mellettünk jött, ügyelve a hasat vetett köldök zsinóra, ne érjen le a földre, és ne gabolyodjon össze. Odaértünk a matrachoz, előre engedtem Annát, hátulról tartva eresztettem le. És ahogy hátulról végignéztem rajta, a lába közül csüngő véres foszlányokra, a combján lecsurgó vércsikra, azt gondoltam, soha senkinek nem fogom tudni elmesélni ennek a születésnek a szépségét.